A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Olvasom Isten igét Ézsaiás könyvének 7. fejezetéből, abból is a 14. verset, amely így hangzik: Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni. Íme, egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuelnek nevezik el. Kedves gyülekezet, boldog 4. adventet kívánok, vagy 4. adventi vasárnapot, ami egyben a karácsony vasárnapjára, vagy napjára esik, szenteste napjára, úgyhogy délelőtt most még adventezünk egy kicsit, délután pedig szentestézünk, és hogyha valakit esetleg ez kicsit megzavar, semmi gond, engem is, hogy most este reggel van, vagy délután, vagy most advent, vagy karácsony. Egy napba kulminálódik ez a sok jó dolog. És az adventi vasárnapokon eddig azt csináltuk, hogy hétről hétre, vasárnapról vasárnapra vettünk egy-egy adventi proféciát, egy-egy ószövetségi proféciát. Mikás volt legelőször, és utána pedig Ézsaiás könyvéből hoztuk ezeket a proféciákat, és ma is így fogunk tenni, ahogyan elhangzott az adventi profécia, Immánuelről lesz szó. És az adventi proféciában, hogy ez a név, ennek nagyon nagy jelentősége van. Nagyon rövid ez a profécia, ez a név hangzik el, hogy Immánuel, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Velünk az Isten. Sokan többféle képen kapcsolódunk ehhez a névhez, lehet, hogy valaki énekekből, vagy karácsonyi történetből ismeri, van, akinek lehet, hogy régi gyermekkori emlékeket idéz fel, lehet, hogy valakinek egy ígéret kapcsolódik hozzá, lehet, hogy valakinek van egy munkatársa, vagy egy osztálytársa, akit Emmanuelnek neveznek, vagy hívnak, nem egy szokványos név, a húgomnak volt egy óvis csoporttársa, akit Emmanuelnek neveztek el. De a mai igénk szerint az Emmanuelnek, vagy az Immánuelnek van egy olyan jelentés tartalma is, ami önmagában véve egy döntési lehetőséget hordoz. Az a név, hogy Immánuel, számomra, számodra egy döntési lehetőséget foglal magában, aminek nem is akár mekkora a tétje. Egyetlen egy szó, egyetlen egy név, mégis úgy tűnik, hogy az örök élet múlik rajta. Mert hogy nem mindegy, hogy miként és hogyan reagálunk erre a névre, hogy miként válaszolunk arra, hogy Immánuel. Ugyanis az ige szerint ez a név egy döntési helyzetben jelenik meg a bűnös ember számára, ami után az embernek az élete vagy felfelé, vagy lefelé ível tovább. De semmiképpen sem áll meg ugyanazon a ponton, mint annak előtte. Áház királyról van szó, akit a proféta, Ézsaiás proféta meglátogat, és aki feltárja ennek a kétségbe esett embernek az Isten valódi lényét, azt, hogy az Isten velünk van. Velünk van az Isten. És hogy miképpen reagál erre a király, meg fogja határozni, hogy megtartatik-e az örökké valóság számára, vagy a kárhozat felé visz tovább az útja. Erről lesz tehát ma reggel szó. De hogy jobban megértsük a helyzetet, hadd meséljem el röviden, hogy ki is volt ez az ember, és milyen helyzetben találkozik ezzel a ószövetségi proféciával, ezzel az adventi üzenettel. De abban az időben, amikor Áház király uralkodott, történt pedig, hogy az asszír birodalom egyre jobban terebélyesedett, egyre hatalmasabb lett, és terjeszkedésbe fogott, és elindult a földközi tenger felé, illetve le Egyiptom irányába is. És hát nagy volt a fenyegetettség, és a térségben található kisebb királyságok úgy gondoltak, hogy szövetkezni fognak Asszíria ellen, lesz, ami lesz, mégis talán egységben nagyobb az erő. Úgyhogy létre is hoztak egy szövetséget, aminek volt két vezető királya, királysága, az egyik az északi országrész, Izrael, vagy Észak-Izrael, a másik pedig Szíria. Nem Asszíria, hanem Szíria. És ez a kettő pedig összefogott és egységbe tömörítette a térségnek a királyságait, egyetlen egy királyságnak a kivételével, ez pedig Júda királysága volt, ugye ez az a terület, aminek a középpontja Jeruzsálem ma is megtalálható. Az ottani királynak, Áháznak esze ágában sem volt csatlakozni ez a szövetséghez. Ő ki akart maradni ebből az egészből, majd a többiek szépen lerendezik, a kereskedelmi és a hadútvonalak úgysem rajtunk keresztül futnak, lehet, hogy majd kihagynak minket és elkerül minket a baj, de hát érthető okoknál fogva ez a szövetség többi tagjának egyáltalán nem tetszett, úgyhogy gondoltak egyet, a két király lementek a nagy seregekkel délre, ostrom alá fogták Jeruzsálemet, és az volt a cél, az volt az elképzelés, hogy Áhász majd leváltatják, a helyébe egy bábkirályt ültetnek, beolvasztják szépen a királyságot a szövetségbe, és majd valahogy együtt néznek szembe az asszír birodalom fenyegetésével. Ez az a helyzet, amiben Áhász király ezt az adventi proféciát, ezt a jövendőlést, ezt az Immanuel jövendőlést megkapja Ézsaiás prófétától. Ebben a környezetben, ebben a szorongattatott állapotban hangzik el számára ez, hogy Isten velünk van. Pár szót még Áházról. Áház egy... Hát nem tudom szépíteni, nem egy jó fiú volt. A nagyapja hívő ember volt, az apja hívő ember volt, de ő volt a családnak a fekete báránya, ő volt az, aki felvette a rossz fiú szerepét, és viszonylag hamar király lett, és viszonylag hamar le is tért a hitnek a nemes útjáról, és hogyha úgy tetszik, a maga feje után járt. A maga módján ugyan vallásos maradt, de féktelen életet élt, szörnyű döntéseket hozott, szörnyű dolgokat követett el, erkölcsileg megalkudott magával, és a döntései nyomán nagyon sok szenvedést hagyott maga mögött. Nem csak mint király, hanem mint ember is nagyon mélyre süllyedt. Nagyon távol került az atyai háztól. Pedig Dávid királyi házának az volt a feladata, hogy példaképeket adjon, vezéreket. Erkölcsi támaszt kellett volna adni a király személyében a nép számára. Egy olyan valaki volt Áhász király, akitől sokat vártak, de aki sokaknak okozott csalódást. És ezért olyan döbbenetes vagy meglepő a történetben, hogy amikor ez az ember, aki több évnyi álmokfutás után újra találkozik az Isten igéjével, Ézsaiás ige hirdetésén keresztül, akkor mi a legelső dolog, amit hall? Mi a legelső dolog, amit Isten mond neki? Megbuktál? Kudarcot vallottál? Megérdemled? Most jól megtanulod a leckét? Így járnak azok, akik engem elhagynak. Lackfi után szabadon. Ja nem. Nem ezt mondja az Isten. Hanem Isten igéje egészen közel jön. Egészen közel a bűnös emberhez. Aki most is szorong. Aki most szembe kell, hogy nézzen azzal, hogy a helyzet, amibe került, az már túlnő saját magán is, hogy kicsúsznak a kezei közül a dolgok, és az idegei lassan kezdik felmondani a szolgálatot. A bibliai eufemizmussal a második versben így írnak erről az állapotról, hogy reszket, mint az erdő fáj a szélben. Isten igéje lényegében véve ennek az embernek azt mondja, ne félj, maradj nyugodt, legyen békességed. Majd én vigyázok rád. Tudom, hogy miben vagy. És azt is, hogy miért. De ne aggódj. Majd én megszabadítalak. Nincs olyan helyzet, amiből én ne tudnálak, és ne akarnálak kimenteni. Csak higgy. Térj meg hozzám, ne félj. Csak higgy. Milyen döbbenetes, nem? Mennyire megrázó, hogy az a felismerés, hogy az az Isten, aki szent, aki tökéletes, akiben semmi hiba nincs, akiben nincsen semmilyen fogyatkozás, aki örökkévaló, aki mindenható, a folyamatosan kezdeményez. Újra és újra és újra a kezét nyújtja a tőle elfordult teremtménye felé. Még az is milyen hatalmas dolog lenne, ha csak annyi adatot volna meg nekünk, hogy ha bűnbánatra is jutunk, hason csúszva valahogy oda kúszunk Isten elé, és könyörgünk valamilyen félimát elmormolunk előtte, hogy jaj Istenem, kérlek, bocsáss meg, nem is úgy gondoltam, remélve, hogy valahogy mégiscsak valami csoda folytán irgalmat kapunk, mert tudjuk, hogy nem érdemeljük meg azt, amit kérünk. De a helyzet ennek a fordítottja. Az, hogy Isten az ő szeretetéből előzékenyen megment. Ugye a történetünk azzal kezdődik, hogy az első adandó alkalommal fellázadunk Isten ellen, vétkezünk, elfordulunk tőle, és valahogy ez a minta, ez újból és újból és újból ismétlődik nem csak az emberiség történetében, de talán a miénkében is. És talán hajlamosak vagyunk, ahogyan halad előre az életünk, ebből az Istenből egy vallásos kelléket csinálni, ahogyan Áház is tette. Vagy száműzni valahova a régen elfeledett gyermekkor birodalmába. Fölrakni a polc mellé, a polcra a többi sztori mellé. Szép gondolatot faragni belőle, aztán, mint Áház, magunk mögé dobva tovább lépünk. És a saját életünk kovácsaivá válunk, kerül, amibe kerül. És erre válaszol Isten nem, hogy nem feledkezik meg a bukott teremtményéről, hanem újra és újra békejobbot nyújt neki. Profétákon keresztül, igehirdetőkön keresztül, angyalokon keresztül, hírnökökön keresztül. Mindig azért, hogy megértsük, én nem mondtam le rólad. Ha más már lemondott rólad, vagy ha már te lemondtál saját magadról, én akkor sem mondtam le rólad. Ne félj, csak higgy, és megmaradsz. Ézsajáson keresztül Isten mélységes szeretettel és örömhírrel érkezik a bűnös emberhez. Lényegében véve, ugyanazt mondja el az ige hirdetésének az első felében, Áháznak, mint a második felében, amit már csak egyetlen egy szóba sűrít, tömörít bele, az, hogy Immánuel, az, hogy én veled vagyok. Én vagyok az az Isten, aki folyamatosan veled van, aki téged el nem hagy. Ez az én identitásom. Én ebben fogalmazom meg saját magamat. Sőt, az én nevemet veled kezdem, mert úgy kezdődik a bibliai héberben ez a szószetétel, hogy velünk az Isten. Nem az, hogy az Isten velünk, hanem velünk az Isten. Egy olyan Istenről van szó, aki önmagánál is előrébb helyez minket. Ki hallott már ilyenről? Kiben van ekkora szeretet? Ilyen aláhajló, tökéletes, önfeláldozó, önmagára nem gondoló, csak a másikat mindig érvényesítő szeretet. Csak ő benne. Immánuel, velünk az Isten, nem ellenünk van, hanem velünk van. És amikor ez az Áház király, aki már évek óta fut Isten nélkül, aki hozza a rosszabbnál rosszabb döntéseket, és most igazán szüksége van rá, ezek után már csak az a kérdés, hogy ő hogyan fog erre a névre válaszolni, hogyan reagál erre az örömhírre. Azzal az óriási kegyelemmel, amit az Immánuel jelent, hogy Isten nem ellenünk, hanem velünk van. Hogyan reagál erre? És Ézsaiás azzal a döbbenetes ténnyel szembesül, hogy amikor kihirdette Isten üdvözítő kegyelmét, amikor kihirdette megtartó igéjét, amikor megtérésre hívta, reménységre és megmaradást garantál neki, akkor az Áház, a király mit mond? Nem. Nem kérek. Nem kérek belőle. Fölfoghatatlan. Fölfoghatatlan. Kemény szívre van szüksége ahhoz, hogy ilyen választ tudjon adni az ember Istennek. Áháznak nem kell ez a jel. Nem kell ez, hogy Immánuel. Ő nem kér ebből. Nagyon úgy tűnik nekem, ugyanakkor, hogy a kemény szív lehetősége, az nem csak Áházban él, hanem ott van bennünk is. Egyszer találkoztam egy emberrel, nagy karriert futott be, ő is hívő otthonban nőtt fel, de fiatalon elkerült az atyai háztól. A maga útját járta, és hát végül megcsinálta a szerencséjét, és bizonyos értelemben király volt azon a területen, ahol ő megvalósította önmagát, hatalmas szakmai siker, elismerés, anyagi jólét, szerelem, gazdagság, luxus, és aztán egyszer csak szorult helyzetbe került. Körbe zárta a baj, összecsaptak a hullámok a feje fölött, és én ekkor találkoztam vele. Leült a kanapén, többen voltunk, és aki mellettem volt, rögtön érezte, hogy mi az, amit mondania kell. És elkezdte felhozni azokat a régi bibliai történeteket, amiket ez az ember is ismert, amik Isten megbocsájtó szeretetéről és kegyelméről szóltak, és amikor eljutott a tékozló fiú történetéhez, ennek az embernek a szemeiből úgy potyogtak a könnyek, mintha szivacsból csavarták volna ki. Vele volt Isten. Ott és akkor valamit ebből az adventi üzenetből, hogy az Isten nem ellene, hanem vele van, egészen közel levő, valamit megérzett, valamit megsejtett, szíven találta. Az, hogy az Isten Immánuel. És aztán a több órás beszélgetés és imádkozás után megköszönte a rászánt időt, udvariasan elbúcsúzott, és elment. Nem láttuk őt többé, csak később tudtuk meg, hogy végül úgy döntött, hogy mégsem kér az egészből. És tovább élte az életét, ami végül felemésztette. Amikor az ember szíve ellentmond Isten szavának, sokszor éppen ezt a megkeményedést tapasztaljuk. Mózes második könyvében is azt láthatjuk, amikor Mózes Isten szavát közvetíti a fáraó felé, és azt mondja, hogy engedd el népemet, a fáraó lényegében véve ugyanazt válaszolja, amit a prófétának Ézsaiás. Nem. Sőt, ezek után most még keményebben fogtok dolgozni. A fáraó ekkor mond először nemet Istennek. És aztán még kilencszer. És minden egyes alkalommal, amikor találkozik Isten igéjével, és valahányszor nemet mond, egyre jobban és egyre jobban megkeményedik a fáraónak a szíve. És végül elnyeli őt a saját gonoszsága. Áház hasonló utat járt be. Őt is utolérte a végzete. Az örömhírről általában úgy beszélünk, hogy öröm, és valóban örömhír. De talán kevésbé vagyunk tudatában annak, hogy az örömhír egyszer mind veszélyes is. Mert valahányszor elhangzik, egy döntési helyzetbe kerülünk. Vagy igennel felelünk rá, vagy nem. De soha sincs köztes állapot. Akár tudjuk, hogy igent mondtunk rá, akár nem, valamilyen döntést meghoztunk, és hogyha az nem igen, akkor az viszont egy nem. Nincs olyan alkalom, hogy valaki meghallgatja az evangéliumot, és aztán ugyanolyan szívbéli állapottal megy tovább. Valamilyen döntést hozott. Kicsit vagy nagyot, de hozott. Vagy meglágyult a szíve, vagy megkeményedett. Ezért olyan veszélyes az örömhírt hallgatni, mert nagy lehetőség rejlik benne. Az örökké valóságnak az ígérete, amit nem veszíthetünk el, ezért jött el Jézus, és ezért halt meg a kereszten. Hogy ezt egyszer s mindenkorra nekünk ajándékozza, és ezt senki nem veheti el tőlünk. De ha elutasítjuk, ugyanaz az út vége, ami Áháznak és a fáraónak is. Egy megkeményedett szív, ami nem kér Istenből, és végül kívül reked a külső sötétségen. Kérdezhetitek, hogy hogyan lehet az, hogy ugyanaz a szeretet valakiben a meglágyulást és valakiben a megkeményedést végzi el. Hogy lehet az, hogy valaki így reagál a szeretetre, és valaki úgy? Úgy magyarázták el nekem, hogy az Isten szeretete olyan, mint a nap. A napnak a meleg sugara, ami a viaszt megolvasztja, de az agyagot megkeményíti. És amikor hallgatjuk az élő Isten szavát, és hallgatjuk az örömhírt, döntési lehetőségünk van abban, hogy viaszként hallgatjuk őt, vagy agyakként. Hogy megolvadunk előtte, vagy megkeményedünk előtte. De ez egy jó hír. Ézsás jó hírt jött közölni. Ahogy a Máté evangéliuma is. Nem véletlenül ragadja meg Máté evangélium az ézsaiási proféciát, hogy látjátok? Az Immánuel, amiről jövendőltek, az most teljesedett be a Krisztus Jézusban. Most született meg. Itt van előttünk. Pislog, gügyög, dadog, sír. Itt van közöttünk. Velünk van az Isten. Beteljesedett az, amire oly régóta várunk. Amire oly régóta várunk. Az adventről általában úgy szoktunk beszélni, mint a várakozásnak az időszaka. Általában arról beszélünk, hogy hogyan kell várnunk, és hogy meg kell tanulnunk várni, és jól várni, és mindig az ember oldaláról közelítjük meg az adventet. De tudjátok ám, hogy az Istennek is van egy adventi időszaka. Ő is várakozik. Ézsaiás pár fejezettel arrébb így ír erről az isteni várakozásról. Szó szerint ezt mondja, azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok. És azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen nektek, mert az ítélet Istene az Úr. Vár az Isten. Rád vár. Téged vár. Micsoda üzenet! Az Isten várakozásának a középpontjában te vagy. Ézsaiás arról ír, hogy Isten vár, hogy Istennek ez az adventi időszaka, és hogy az ő adventi időszaka rólad szól, azért vár az Úr, hogy könyörüljön te rajtad. Nagyon fontos kijelentés ez. És ha ezt el tudod hinni, amit a próféta mond, annyi minden helyre kerülhet a szívedben. Amikor azon a betlehemi éjszakán megszületett Jézus, Isten legfontosabb ígérete teljesedett be, hogy egyszer egy napon eljön a Messiás, aki magára veszi a világnak a bűnét, és váltság halálával üdvösséget szerez az emberiségnek. Évezredeken át várta Isten népe, hogy beteljesedjen az ígéret, és egyszer csak beteljesedtek az ősi proféciák, és kézzel fogható valóságá vált számukra, hogy velünk az Isten, a világ végezetéig, ahogyan Jézus mondja. Úgyhogy karácsony, az advent időszaka Isten hűségének, Isten gondoskodásának és szeretetének az ünnepe, amely által megmutatja, hogy nem hagy minket egyedül, hogy elküldi a megígért fiút, azt a fiút, aki azért jött, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És miután Jézus meghalt és föltámadt, újabb ígéreteket adott, amelyek be is teljesedtek, kivéve az utolsót, hogy egy nap mindenki számára látható módon visszajön, te érted is, és ítélni fog élőket és holtakat az alapján, ahogyan reagáltunk Isten örömhírére. Lehet, hogy ezt nem hisszük el még. De Péter ugyanazt mondja erről az ígéretről, amit Ézsaiás a kortársainak. Hogy nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr. Értünk. Nem akarva, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Kérjük Isten szent lelkét, hogy ezen az adventi vasárnapon és a karácsonyi időszakban valamennyien megtérésre jussunk mindannyian, bármilyen közel vagy távol is érezzük magunkat Istentől vagy Istenhez. Ha van egy lépés, ha távol kerültünk az ölelésétől, küzdjük le azt a távolságot, mindjárt most a soron következő imádságban. Drága mennyi édesatyánk, csak rebegni tudjuk azt a szeretetet, ami benned lakozik. Olvasunk róla az írások lapjain, énekeljük az énekeinkből, néha megsejtünk valamit azokból a mozdulatokból, amiket egymásnak adunk nap mint nap, de hol van az a te szereteted ehhez képest, amit a fiadban tettél elérhetővé, nyilvánvalóvá, megfoghatóvá, megragadhatóvá. Bocsásd meg nekünk is, nézd el nekünk, hogy sokszor elutasítjuk ezt a szeretetet, hogy eltolunk magunktól téged, hogy valamiért elutasítunk, ki tudja, hogy miért, talán azért, mert nem bízunk benned eléggé, talán azért, mert félünk tőled, mert nem ismerünk téged elég jól, de Urunk, most kérünk és könyörgünk, hogy beszéld a szívünkre a te igazságodat, és mondd el nekünk újra meg újra, hogy te békével jöttél, szeretettel, nem ítélettel vagy felénk. Te az ítéletet már magadra vetted, annak minden büntetésével együtt, azért, hogy nekünk életünk lehessen te általad. Urunk, hogyha halljuk a te ígédet, ha halljuk az örömhírt, lágyítsd meg a szívünket. Szükségünk van a te szent lelkedre. Olyan nehéz, Uram, hallgatni a te ígédet, mert a mi szívünk kérges. Belefáradtunk a hétköznapokba. Sokszor már alig érezzük egyáltalán az érzéseinket. Talán már nem is tudjuk a gondolatainkat, amikor olyan jó lenne viszont hozzád kapcsolódni, bele az ígéreteidbe, a reménységbe, amit nekünk feltártál. Urunk, segíts nekünk ebben az adventi időszakban, hogy megszülessen bennünk az a béke, amit elhoztál a számunkra, amit kieszközöltél a számunkra a kereszten, a fiad vére és halála által. Dicsőség legyen a te nevednek, Uram, Jézus Krisztus nevében. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.